A Koyot négy lelke című új, egész estés animációs film történetében fiatal indián őslakosok otthona kerül veszélybe, amikor egy nagyvállalat olajvezetékek lefektetésére készül a földjükön. Már hallják az érkező munkagépek hangját, miközben egy este egy öreg felidézi az indiánok ősi teremtés történetét, mely arra emlékeztet mindannyiunkat, hogy az emberiség előtt álló kihívások egyetemesek. Mi emberek azt hiszük, hogy különlegesek vagyunk, miközben lassan elpusztítjuk a környezetünket. Az indián őslakosok azonban tisztában vannak vele, hogy az emberiség csak egy apró szelete a teremtett világnak, és az embernek meg kell találnia a helyét az élet nagy körforgásában. Erről szól ez a lebilincselő film, a Koyot négy lelke, a rendezője és az egész történet kitalálója, megálmodója pedig Gauder Áron. Vele beszélgetünk most. Természetesen azzal indulunk, hogy egy magyar rendező miért indiánokról készít filmet.
Az biztos, hogy ez egy furcsa jelenség, és ezt sokan is kérdezik, hogy Magyarországról miért indián történet. Persze ez azért univerzálisabb, csak az indián történet ad neki formát, de jogos a kérdés. Azt én tudom, hogy miért ehhez nyúltam, de mondjuk, hogyha egy amerikai indián származású ember ezt látja, hát az valószínűleg először is meghökken, másrészt nem tudom, hogy reagál. Tehát én sem tudom, hogy reagálnék, ha japánok csinálnának egy betyárfilmet.
Hát igen.
Ezt majd meglátjuk. Szerintem igenis van létjogosultsága annak, hogy földolgozni távoli népek történetét. Van egy nagyon jó rajzfilm, a Kirikou, amit egy francia rendező egy afrikai törzsi történetet földolgozott. Valószínűleg ők magukról sose csinálnak filmet, vagy nem is gondolnák, hogy ez érdekes lehet, és így a világ megismerte azokat a meséket. Tehát ebben a szándék jó, és szerintem ez egy teljesen működő dolog, csak Amerikában most azért elég komolyan veszik el, van ez a kulturális kisajátítás, vagy valamilyen fogalom, nagyon kényesek erre, érthető okokból, hogy az indiánokat mindenféle emberek játszották, a történeteiket torzították, a rossz szerepében jelentek meg, tehát kényesek arra, hogy ők hogy jelennek meg, és kinek a kezéből.
Viszont, ha jól értem, az, amilyen kontextusba helyezed az indiánok meséit, vagy az eredet történetét, az a jövő zálogaként mutatkozik meg. Tehát, hogy végülis a földbolygó túlélésével hozott összefüggésben, ez egy nagyon szép gesztus.
Én is így érzem, és remélem, hogy tetszeni fog nekik, mert ez egy indián szemszög. Tehát a legtöbb film, ami velük kapcsolatban készült, az mindig arról szól, hogy van egy fehér főszereplő, aki elkerül az indiánokhoz, és tulajdonképpen az ő szemén keresztül egy betekintést nyerünk. Ez viszont teljesen indián szemszögből nézi az európaiakat és a világot. Tehát ez egy új nézőpont. Ami egy mankó a nézőnek, az az, hogy ismeri mindenki a bibliai teremtést, legalábbis nagy vonalakban. Ez arra rímel, de közben meg teljesen más is.
Mesélsz a történetről, amennyit el szoktál, vagy el
igen,
lehet
igen,
mondani
szívesen.
Róla?
Talán a legfontosabb része az az, hogy az ő szempontjukból elmeséli, hogyan teremtődött a világ, és a legnagyobb újdonság az az, vagy ami megtetszett, hogy van egy teremtő, aki nem az Isten, hanem ő egy ilyen kultúrhéros, ez az ő feladata. És ő is csak követi a sugallatait, amik álmok formájában jönnek. És folyton tud változtatni rajta, tehát megteremt egy lényt, egy kacsát először, és akkor a kacsa szeretne vizeket, akkor neki teremt vizet. Szóval mindig így alakul, és viszont amit álmodik, vagy amit mérgében gondol, azok is manifestálódnak, mert ő egy teremtő, és ezeknek nem mindig örül, ezek úgy kicsúsznak, de aztán részei a világnak, és ezeket próbálja integrálni. És hát az ő nagy ellenfele az a Koyot, aki egy ilyen bajkeverő, aki a tudat alatti vágyakat, meg sóvárgást szimbolizálja, és ez elszabadul a világba, és így megjelenik a világba a halál, az evés, és utána ezeket mind be kell építeni. Tehát ez egy ilyen izgalmasabb folyamat, és a végén mindenki megtalálja a helyét az élők nagy körében, az emberek is, meg az állatok is.
De az fontos, hogy milyen apropóból mesélik el ebben az indián törzsben ezt az eredet történetet.
Igen, az meg egy keret történet, tehát amikor a forgatókönyv fejlesztéshez kezdtünk, egyrészt fölmerült a fejlesztőkkel együtt, akikkel csináltuk, hogy legyen egy keret, hogy az embereket egy kicsit képbe rakja, hogy ne dobjuk egyből mindjárt egy teljesen idegen kultúrába, és ez a keret történt adta magát, mert akkor volt Amerikában a Standing Rocky lázadás, vagy nem tudom.
2016-ban.
Azt hiszem, igen, tehát elég régen, de sok ilyen volt, és sok ilyen azóta is történik, hogy egy kőolaj vezetéket át akartak vinni egy rezervátumon, ahol ráadásul ivóvíz gyűjtő terület volt, és az indiánok mentek és próbálták megvédeni. Egyrészt az ő földjük volt, a maradék, másrészt ez az ivóvízüket veszélyeztett, és tulajdonképpen azt tetszett ebben, hogy nagyon szimbolikus, hogy békés tüntetők az indiánok, tehát csak imádsággal tüntettek, és a vizet akarták, a tiszta vizet. A másik oldalon pedig egy nagy vállalat volt, aki olajat hozott, és ott erőszakot alkalmaztak a rendőrök, és hogy annyira tisztán kirajzolódott, hogy ők a vizet értik, hogy a víz sokkal fontosabb nekünk, mint az olaj, és ez a kettő, az ősi kultúra, a békés demonstráció, a víz, meg az olaj teljesen jól összefoglalódott ott, és hát ez a keret nekünk is. Tehát ebből a szempontból elég politikai a kerettörténet és aktuális.
Az, hogy a távoli népek kultúrája miért izgat téged, az megfejtődött, vagy ezt te tudod? Pontosan meg tudod magyarázni, mert ugye egy korábban egy izlandi történet volt, igen, ami foglalkoztatott.
Igen, és csináltam ősemberekről is dokumentumfilmet. Én úgy érzem, hogy én egy rossz, vagy lehet, hogy jó évszázadban születtem, mert technikailag lehetőségem van megcsinálni filmeket, de valahogy engem ez a múlt ez nagyon vonz, meg a természethez közeli létformák sokkal jobban érdekelnek, mint a digitális korszak.
De mindaz, amit rárakott a civilizáció, az anélküli világ érdekel téged?
Igen, mert a civilizációnak én nagyon a fonákját látom, és nagyon nagyra vagyunk vele, de szerintem ez egy darabig működött, de most inkább meg kéne vizsgálnunk, hogy tényleg olyan nagyszerű dolog ez.
Hát igen, csak már innen kivonulni az kicsit nehezebb.
Hát lehetne egy ilyen lassú stratégiai visszavonulás, nem kell nagyon messzire, meg a technológiát is meg lehetne őrizni, de az, hogy egy folyamatos növekedésben vagyunk, és egy fejlődésnek nevezett álomba, szerintem ezek téves alapok. Tehát ezt a fejlődést én nem látom. Tehát technikailag látom, de nem érezzük magunkat jobban, mindenki depressziós, mindenki nem tudja, mit kezdjen az életével, agyonhajszol, tehát nem feltétlenül lett jobb nekünk, mint volt mondjuk egy Bushmannak. De vakon hiszünk benne, hogy egy Bushmannak csak rossz lehetett, de ez szerintem egy tévedés.
De a te filmed ilyen utat is mutat, vagy tiltakozás inkább?
Hát reményt mutat, és hát ezt nem akarom elmondani, hogy pontosan mi a vége. Eléggé fölrázó, nem egy ilyen teljesen depressziós kimenetele van, hanem hogy igenis, hogyha ezt magunkével tesszük, akkor lehet más utat járni, igen.
Összhangban a természetet.
Ez az első olvasata, de szerintem sokkal inkább mélyebbre megy, hogy az ember nem a teremtés koronája, erről szól. Tehát, ha az agyunkba ezt a látásmódot megszerezzük, akkor a környezete való együttélés az már egy következmény.
Azt mondtad az előbb, hogy te azt meg tudod magyarázni, hogy miért foglalkoztatnak téged az indiánok. Tehát, hogy arra van válasz. Ugye mindenki olvasta az indiános történeteket, én is. Mindent elolvastam, ami az indiánokkal kapcsolatos volt, és hozzáférhető volt abban az időben, a 80-as évek elején. Szóval neked ez honnan datálódik, és miért nem múlt el?
Hát sokkal inkább az a kérdés, hogy másoknál miért múlik el. Na jó, szóval viccet félretéve, volt egy nagyon régi kis könyvem, az a cím, hogy a Sánta Bölény még megvan. Az gyerekkoromban olvasták nekem a szüleim, teljesen elfelejtettem, de megtalálták a minap, és elhozták így, hát szét van esve. De azt például nagyon szerettem. Valószínűleg már ez is számít. A Nagy Indián könyvet is olvastam természetesen. Hát fiúként akkoriban ilyesmiket játszottunk, hát nem volt még Batman, meg semmi ilyesmi, és hát ez megmaradt.
Végis olyan vidékeken játszódott, amihez nekünk közünk nem volt, olyan emberek, olyan problémák, amihez szintén közünk nem volt.
Szerintem pont, hogy van
volt közünk.
Nagyon sok hagyományőrző társaság van Magyarországon, meg Európában, meg mindenhol. Vannak, akik vikingeknek öltöznek, vannak, akik ősmagyaroknak. Mindenféle módon az emberek keresik, valahogy vágyódnak vissza egy ilyen egyszerűbb világba. Én szerintem az indiánok problémái, meg dolgai pontosan ugyanazok, mint a mieink, és amikor a német írók elkezdtek indián történetekkel foglalkozni, ők is egy kicsit ezt a nemes vadembert látták bele, tehát hogy ez mindig is foglalkoztatta az embereket, sőt, amikor Magyarországon indián tábor alakult a Dunán vagy a Bakonyban, az is egy kicsit egy alternatív dolgot kerestek mondjuk az akkori magyar valósággal szemben, illetve párhuzamot is vontak talán az indián, mint indián népek és az amerikai hadsereg háborúja. Párhuzamot vontak a Szovjetunió és a Magyarország. Szóval, hogy benne van egy kicsit, hogy az ember szimpatizál a legyőzöttel, aki ráadásul teljes hátrányból küzd egy nagyobb gépezet ellen a szabadságáért. Szóval azt szerintem ezek mind benne vannak valahogy az Indiánban.
De érdekes, ez nekem nem jutott eszembe. Az viszont igen, hogy olvastam, hogy Carmine nem volt soha, illetve csak élete végén volt a Vadnyugaton. Igen. Van itt egy könyv nálam, ezt mutattam neked, a Csillagokkal táncoló Koyot című könyv, ami Cseh Tamás válogatása, amihez köze van a te filmednek, meg a kötődésednek
igen,
is, ugye?
Igen.
És van benne két mondat, amit szeretnék felolvasni, ő írta az előszót a könyvhöz, észak-amerikai indián mesék, és azt hiszem 8 mese van benne, és azt írja, hogy a szélsőséges időjárás, a mindennapos küzdelem az élelemért kemény, harcias, büszke emberekké formálta az indiánokat, megvetették a hazudozást, a gyávaságot, az önteltséget és a fukarságot. Ezek az emberi értékek fontosak a filmben?
Igen, abszolút. Uh-huh. Hát ezek szerintem egyetemes dolgok, tehát a kereszténység sem mond nagyon mást, vagy ezek a parancsolatok. Igen, és azt érzem, hogy az ember, amikor lemegy a Maslow piramis aljára, és tényleg voltam ilyen helyzetben, hogy hóesésben, fagyban sátrat állítani, meg sötétbe eltévedni az erdőbe, többet megtanul magáról, mint amikor csak azon filózik, hogy melyik filmet nézze meg, vagy éppen hogyan keressen pénzt. Hogy... Szóval, hogy valahogy ott tisztább formában tapasztaljuk meg a létezésnek ezeket a dolgait, és ez a legtöbb ember ettől azért elég messze van. Nem válaszoltam viszont a kérdésedre, hogy ezek a filmben benne vannak-e? Igen. Pontosan, ahogy az előbb mondtam, hogy fejlődik a teremtés, amikor megjelenik mondjuk az ölés, akkor azt integrálni kell, és akkor szabályokat hoznak, és a szabályokat a teremtő mindig úgy hozza, hogy összehívja az összes élőlényt, leülnek egy körbe, és akkor megbeszélik, hogy hogyan szabályozzuk ezt a dolgot, aztán szétszélednek, bejön egy újabb dolog, tehát akkor születnek meg ezek az erkölcsök.
De ezeket a meséket is használtad?
Ebből már csináltunk sorozatot.
Aha, kettőt láttam.
Kettő részt, uh-huh. Igen, pont kettőt. Az egyik az ebben is benne van szerintem, Koyot és a szikla, de rengeteg ilyen mese van. Én azt hiszem, egy teremtés történet ebben is van. De hát átírtuk. Tehát azért ahhoz, hogy ez filmre vihető legyen, muszáj volt átdolgozni, tehát az elemei ilyen mesékből vannak, tehát autentikusak, de azért a történet fűzése az nem, illetve ezekben később megjelenik a fehér ember, ezt nekünk is bele kellett valahogy integrálni. Uh-huh. És akkor olyan mesék is vannak, hogy amikor először fehér embert láttak, nem tudták, hogy az emberi lény, mert szőrös volt, meg lovon ült, és azt hitték, hogy ez valami másfajta lény. Tehát azt is próbáljuk belerakni, hogy az indián szemében a fehér ember az egy nagyon furcsa új, mintha UFO-k szálltak volna.
A Koyot, ő megfeleltethető mondjuk a civilizált világban egy valamilyen embernek? Vagy az egy ilyen ősi figura, ősi karakter?
Amikor az ember elkezdi ezt a filmet nézni, akkor először arra gondol, hogy ez lesz az ördög. És a teremtő pedig az Isten. De aztán kiderül, hogy ez itt ennél sokkal kevésbé fekete-fehér. A Koyot kicsit olyan, mint a róka, a ravaszdi róka. Aha. Tehát a magyar népmesében is van beszélő róka, és ez szóval hasonló karakter, csak valahogy sokkal jobban benne van már a kezdetektől, tehát részt vesz a teremtésbe, föltalál dolgokat, tehát azért egy kicsit ilyen kultúrhérosszer, egyszer ellopja a tüzet az embereknek, teljesen furcsa dolgokat is csinál.
A háttérmunkáról beszél, azt kérem egy kicsit, hogy mi kellett ahhoz, hogy ez úgy álljon össze, hogy ne lehessen ebbe belekötni annak, aki jól ismeri ezt a világot?
Szerintem bele is lehet biztos kötni, de hát az elején ki is írjuk, hogy indián mitoszok inspirálták a történetet.
Uh-huh. Bereményi Géza is benne van a történet írása, vagy nem tudom, mekkora részt vállalt ebből.
Hát ő írta konkrétan a forgatókönyvet, úgyhogy együtt ültünk, és ő alakította a konkrét jeleneteket. Én pedig mondtam neki, hogy mi az, ami indiános szempontban, amit szeretnék. Szóval valahogy így. De az én fejemben akkor már volt azért annyi tudás ezekről a dolgokról, hogy akkor nem kellett külön szakértővel beszélnünk, hanem amikor kész volt, akkor küldtük el két amerikai indiánnak, akik megnézték, és az egész történet tetszett nekik, ilyen kifejezésekbe, megfogalmazásokba szóltak bele, de végig lektorálták.
Mi kellett ennek a nagyon sajátos képi világnak a kialakításához? Népművészeti elemeket, vagy az ő ábrázolás módjukat kellett akkor átvenni?
Nem, hanem a saját elképzelésemet rajzoltam le. Tehát én ezeket a állatokat, amikor olvasok róluk, meg egyszerűen látok egy bölényt, nekem nem a Walt Disney-féle cukiság jut eszembe. Nem ilyen bambik lesznek, nem kis cuki nyuszik, hanem ezek ezek a vadállatok egyszerűen nemesek, ahogy kinéznek. Hát egy pumát, ha megnéz az ember már, ahogy megy, vagy egy hiúzt, vagy bármit, azoknak olyan erős karakterük van, hogy azokat szerettem volna saját módomon lerajzolni. Ez inkább hasonlít talán a barlangrajzok világához, de persze ezért fontos, hogy egy filmben azt mozgatni is lehessen. Szóval nem próbáltam az indián ábrázolásmódot átrakni, hanem nekem volt egy elképzelésem, és az egy ilyen nyersebb és ilyen erőteljesebb rajzi stílus. Talán kicsit a szereplők is olyanok, mintha ilyen totemoszlopokból lennének kifaragva. Nem azért, mert totemoszlopokat nézegettem, hanem hát lehet, hogy tudat alatt ez is benne volt.
Mi az, ami számodra a legfontosabb ebből? Nem tudom, mennyi időt töltött.
Nyolc
év.
Igen.
Tehát, hogy nagyon kell hinni egy történetben, hogyha az ember ennyi időt szán rá. Mi az, ami ott tartott téged? Valami erős kapocs van ott neked?
Igen, van. Hát most, hogy ez egy előző életem miatt van, vagy a gyerekkori benyomásaim, hát én ezt nem tudom megfejteni, de úgy is lehet a dolgot nézni, hogy ezek az indiánok mielőtt, hát nagyrészt azért elpusztították őket, vannak a főnökeik, akik olyan szép beszédeket mondtak, hogy azért az mai olvasóra is hat, van egy Seattle nevű főnök, aki elképesztően szépen beszél, mint egy ilyen zen tanító, és hogy ezek a gondolatok, ezek tovább élnek, és ez valamiért engem izgat. Kaptam egy esélyt, hogy ezt megcsinálhatom, ami nagy dolog, úgyhogy csak a lehető legjobban meg akartam csinálni.
Egy kívülálló számára nyilván nem feltétlenül érthető, hogy mi történik 8 év alatt.
Igen, ezt nehéz megérteni. Ez elég gyakori animációs filmeknél, a Secret of Kells is azt hiszem 10 évig készült. A leghosszabb rész az, hogy megszületik az ötlet, azt az ember megírja valamilyen formába, és utána elkezd vele menni a világba, hogy összegründolja a pénzt. Ilyen egyszerű. Hogy valaki elkezdjen hinni benne, és aztán eljutunk oda, hogy gyártunk. A gyártás az kb. 3 év. Azért az egy sokkal barátibb hossz, de így is, az is hosszú. Tehát a folyamat, amíg a körülmények olyanok lesznek, hogy van egy stúdió, van pénz, vannak emberek, és el lehet kezdeni ennek a megteremtésre, ami hát nagyrészt produceri feladat, azt tart hosszú ideig. Uh-huh.
És neked biztonság az, amit mondjuk a kisfilmekkel díjakat nyertetek? Tehát, hogy az valamennyi biztonságérzetet ad?
Hát az jó, hogy azokat megcsináltuk, mert egyrészt már tudtuk, hogy nagyjából milyen stílust akarunk, és azok nyertek díjakat Amerikában, és akkor gondoltuk, hogy akkor ez nem lett annyira félre sikerült dolog, és hogy akkor ezt próbáljuk meg egy nagy filmre fölvinni, ami azért sok fejlesztést igényel, tehát nem lehet ugyanazokkal a szereplőkkel ugyanolyan stílusban megcsinálni egy mozifilmet, mint ami egy 7 perces sorozatba elmegy, de nagyjából tovább tudtunk onnan lépni, tehát voltak alapjaink. Igen.
Van abban speciális, ahogyan készült a film? Úgy értem az illusztráció technikáját illetően, mert azt olvastam, hogy kézzel készült
rajzok.
Ezek.
Hát alapvetően ez nincs, hanem ez a leghagyományosabb módszer. Azon belül vannak érdekességek, hogy nem ilyen egyenes vonallal húzzuk ki ilyen szépen, hanem ilyen lazább ecsettel vannak megfestve, tehát egy kicsit festőibb, tehát ilyen apróságok vannak, de a maga technológia az teljesen hagyományos 2D-s rajzfilm, amit direkt akart, mert semmiképpen nem lehet ezt szerintem 3D-be megcsinálni. Egyrészt költség szempontjából, másrészt nem úgy fog kinézni. Tehát az, hogy kézzel legyen rajzolva, klasszikusan animálva, az mindenképp egy fontos szempont volt.
Uh-huh. Nem tudom, hányszor megnéztem, amikor az öreg ember tenyere alól kijönnek az élő lények, az például egy nagyon szép ötlet, hogy ez így történik.
Hát igen, ezeken sokan gondolkoztam. Le van írva valami, hogy megteremti a ezt meg az, de hát azt neked valahogy ábrázolnod kell, és akkor néztem ilyen természeti népeket, ugye a busmanok is utánozzák az állatot marha jól. Tehát van ez a szimpatikus mágia, amikor megidézed mondjuk egy állatot, azzal, hogy utánzod a mozgását, a hangját, tehát valami ilyesmit akartam, hogy akkor halat úgy, hogy mozgatja a kezét, hogy hal úszik, és akkor így jelenik meg. Ez a legjobb része, ezeket kitalálni.
Mesélj még, hogy mi volt, amilyen kihívás volt?
Hát volt az álom, vannak benne álmok, hogy az hogy jelenjen meg, hogyan érzékeltessük vizuálisan, hogy álom, és akkor egy ilyen nagy, végtelen térbe raktam a szereplőket, csak az a hangsúlyos, aki beszél, és utána ezt hangba is meg lehetett erősíteni, akkor, hogy nézzen ki a villám, mint élőlény. És akkor a villám az egyszer csak úgy csapkod, mint egy rendes villám, de utána elkezd beszélni. Hát ez nem annyira tudatos folyamat, hanem az ember leül, rajzol, próbálkozik, és akkor ott alakul.
Én azt gondoltam, hogy ez úgy történik, hogy az ember megnézi, hogy az indiánok bizonyos dolgokat hogyan ábrázoltak.
Ja, persze. Tudtam, hogy ábrázolják a villámot, festik is a testükre, egy ilyen kétágú vége van, és akkor végülis abból gondoltam tovább, hogy ez a két ág az lesz a szája, és akkor hogyan mozogjon. Tehát ezek az előképek már megvoltak a fejemben.
Az is eszembe jutott, hogy az indián történetekben az idős törzsfőnök, igaz, hogy ő a titkok meg a nagy igazságok birtokosa, de általában ő az, aki a haladás akadályozója is, nem? Tehát, hogy ő az, aki a legkonzervatívabb, ő az, aki azt mondja, hogy így jó, ahogy van.
Az indiánok nem úgy látták, tehát ez a fejlődés, aminek lehet ugye kerékkötője mondjuk a konzervatívok, és akkor a nem tudom kik pedig viszik előre, és ezeknek az egyensúlya adja meg a dinamizmust. Ez egy olyan társadalomnál, ahol nem lineárisan gondolkodnak az időről, ahol a múltból a sötét, buta múltból megyünk a fényes, szép jövőbe, hanem az egész körbe-körbe forog. Ott nincs. Ez a koncepció nem működik. Tehát épp ezért az öreg bölcs, amit mond, az ugyanúgy mérvadó most is, mint szóval nem változik úgy az idő és az értékek, hanem ők egy statikusabb jelenben élnek. Ez a fejlődés dolog, ez nálunk egy ilyen para szinte.
De akkor neked a világod, a világképed is ilyen?
Hát egyre inkább. Fiatalon természetesen nem így volt, meg ők is úgy gondolják, hogy a férfi vagy a nő négy dombot jár meg élete során. Van a gyerekkor, az ifjúkor, a felnőttkor és az öregkor, és mindegyikben más energiák mozgatják. Az a fiatalok mentek csatázni, hullottak, mint a legyek, a fiatal nők meg ugye akkor szülnek, meg gyereket nevelnek, és akkor az öreg korára lenyugszik az ember, és akkor máshogy látja. De hát mindenkinek meg volt a helye, de ezek nem kell egymásnak feszüljenek. Persze, hát a fiatal vagy, ennek is megvan a szerepe. Úgyhogy egyre jobban így látom, hogy nem kéne rohanni sehova. Ez egy körbe-körbe megy, mint a föld a nap körül, és nincs valami végcél. Szóval nem mindenki hisz benne, hogy valami lesz a végén. Mi lesz? Csak annyi, hogy tönkre tesszük a földet.
Gauder Áronnal, a Koyot négy lelke című egészest és lenyűgöző animációs film rendezőjével beszélgettünk, a film animációs rendezője Baumgartner Zsolt. A Koyot négy lelke március 16-ától látható a mozikban.